feleségem egy 2 perc előtt hagyta el a lakást, éppen megnéztük, mikor nem lesz áram, továbbra is olyan 6 óra hossza per nap, ami tuti, hogy van áram, és őnek éppen akkor sajnos abban az időben nem lenne áram, és mivel van külföldön is, távoktatással is egy gyerekei, ezért előre fölveszi videóra, van egy ilyen szoftver, és akkor elküldi elő a gyerekeknek, hogy ne legyen ez által gond.
Hogy telt az éjszaka?
Köszönjük szépen! Az éjszaka viszonylag nyugodt volt, egészen odáig, hogy nem kellett mennünk a két fal közé. A legutolsó riadó az éjfél előtt 2 perccel lett vége, és utána gyakorlatilag sikerült pihennünk, ami nagyon jó, mert ilyen azért ritka szokott lenni, hogy éjszaka legalább 2-3-szor nem kell a két fal közé, tehát ahol a legbiztonságosabb a hely, vagy a fürdőszobába vonulni, mert gyakorlatilag a menedékhelyre most már itt nem is nagyon járunk elsősorban. Hát az is, mikor riadó van, azért az úton menni az eléggé veszélyes, ezért próbálunk inkább a két fal közé menekülni.
Hány légi riadó szokott lenni úgy átlagban naponta?
Hát sajnos az utóbbi időben ez most gyakrabb lett, tehát hogyha mondjuk kora tavasszal általában volt 2-3 riadó per nap, most van olyan, hogy 5-6 riadó is, és általában éjjelre szokott koncentrálódni, vagy kora reggelre, tehát olyan 12 órától reggel 8-ig, tehát ezekben az időszakokban.
Mennyit tart egy ilyen?
Általában 2-2,5 óra hosszát tart egy ilyen riadó, mert hát ezek a rakéta hordozó repülőgépek utána tankolnak természetesen a levegőben is, de tovább már utána nem tudnak tartózkodni. Tehát a leghosszabb, ami volt riadó, egyfolytában az olyan 4 óra hossza.
És ilyen körülmények között mennyit tudtok aludni egy húzamban?
Hát 2-2,5 óra. Sajnos a feleségem, ő eléggé kis van merülve, eléggé szenved az immunrendszere, mert ami a legnehezebb, nem is az áramhiány. Tehát az áramhiányt azt megszoktuk. Még a vízhiányt is, azt is már alkalmazkodtunk hozzá. De viszont pihésen ez az állandó, az, hogy most lenni nem lenni, de tényleg így van, mert bármikor becsapódhat, mondjuk ez a legnehezebb, és utána, amikor egy ilyet átélsz, az eléggé sokáig hat. Éppen szombaton említettem, amikor kint voltunk a házunknál a nyaralónkban, és akkor kora reggel, 8 óra magaslatán, ilyen tájban reggeliztünk, és pont elhangzott egy óriási nagy robbanás egészen odáig, hogy a léphullám a reggeli főasztalunkat egyszerűen megemelte, utána tudtuk meg, hogy nem messze tőlünk van egy ilyen kis erdő, és a fölött semmisítettek meg egy balisztikus rakétát. És akkor hála Istennek megúsztuk, de utána azért tudat alatt ez az emberbe benne van, hogy akkor most lehetett volna máshogyan is.
Ugye ez elég klasszikus dolog, hogy annak idején úgy vallatták az embereket, pontosabban úgy kínozták őket vallatás közben, illetve általában a börtönökben, hogy nem hagyták aludni, lást politikai rendőrség. Hát ez elég hasonlóan fest nálatok. Nem is tudom, hogy lehet bírni ezt hosszú távon.
Hát sajnos igen, ez van. Azért mondom, mindenki megérzi, de ennek ellenére az emberek nagyon összetartóak, nagyon elismerőek. Csak egy példát mondok, tegnap, mikor jöttünk vissza a teltünkről, és említettem, hogy ma, ha minden sikerül, akkor beszélek veled, beszélek a kolozsvári rádióval, és a szomszéd asszonyunk, azt mondja, okvetlenül említsem meg azt, hogy ő nagyon szépen köszöni, és nagyon hálásak Romániának, a népnek, de tényleg ezt mondta, függetlenül a nemzetiségi hozzatartozástól, mert ő hallott róla, hogy akik Romániába mentek, mint ukrán menekültek, hogy mennyire segítettek őket, Erdélyben is, Románia más részén, és tényleg a szívükből beszélünk, a szívükből beszélnek, hogy nagyon-nagyon hálásak, hogy emberszerető emberek vagytok.
Hát jó hallani, hogy ennyi visszhangja van. Tehetnénk jóval többet, maradjunk ebben.
De hiddel, ez nagyon sokat jelent számunkra.
Azért megkérdezném, ugye azt hallottuk, hogy nálatok körülbelül hogy tagolódnak a napok, légiriadók és egyebek függvényében. Ehhez képest milyen érzés azzal találkozni, azt olvasni, azt hallani, hogy Európa szerte azokban az országokban, ahol béke van, kezd elhatalmasodni az idézőjeles háborús fáradtság.
Részben ez is érthető is. Nem szeretném, hogy félértenének minket. Mi tényleg azt szeretnék, hogy minél előbb ez befejeződjön. Hogy minél előbb béke legyen, de állandó béke. Tehát most a legnagyobb gond az, amit annak idején Golda Meir mondott, hogy nagyon nehéz egy olyan ellenséggel tárgyalni, megállapodni, aki azért jött, hogy megsemmisítsen téged. Igen, mi azon vagyunk, hogy legyen békés megoldás, még egyszer szeretném aláhúzni, békés megoldás, de nem megsemmisítés. Tehát mi továbbra is élni szeretnénk, nem megsemmisülni. Egészen odáig, hogy hajlandó vagyunk totálisan elszigetelődni az orosz világtól, és hagyjanak minket békén, hagyják ránk azt, hogy most hogyan építsük az életünket, hogyan neveljük a gyerekeinket, milyen vallásban, milyen nyelven.
Mondtad, hogy békében élni, hát ez abszolút érthető emberi vágy, de amúgy most hogy zajlik a mindennapi élet, mert több mint 2 éve és 3 hónapja háború van. Hát szinte olyasmi, amit ugye annak idején totális háborúként emlegettek, vagyis hogy nincs menekvés előle fronton kívül sem. Miből élnek az emberek egyáltalán? Milyen munkalehetőségek vannak? Hogy működik a hétköznapi létfenntartás?
Elsősorban Kijev és Kijev környékén óriási munkaerőhiány van, hát ne felejtsük el azért, hogy sok fiatal, nemrég temettem el a legközelebbi barátomat, aki a fronton esett el, 55 éves magyar, egy sikeres vállalkozó volt, András, Tilnák András, aki mondjuk megengedhette volna magát, hogy valahogy onnan eljöjjön, de azt mondta, többször kérdeztem, hogy hát egyszer, hogyha már ide küldtek, és az én sorsom, én választottam. Igen, tehát óriási a munkaerőhiány, van mivel foglalkozni, mert egészen odáig nincs elegendő buszsöpőr, mert sokan bevonultak. A telkem, ahol van, nincsen megfelelő mennyiségű, egyszerűen traktorista most már próbálnak más régióból, de ott is gond van valahogyan megoldani a számtásokat, most a mezőgazdasági munkálatokat. Tehát vannak a riadók, és azért dolgozni kell, meg kell teremteni a mindennapi betevőt, és természetesen hát most is miután veled befejeztem, én megyek az irodámba, és kell ezt csinálni a mindennapi munkát, a feleségem már elment, ugyanúgy, mint ahogy a többiek. Hogyha van a riadó, akkor annyi időre a pincébe, és akkor ott nem próbáljuk valahogyan folytatni a munkánkat, munkálatokat, de az élet nem áll meg. Éppen most olvasom, hogy valamelyest Kijevben most kivédeni ezeket az áramszünteket, ilyen mini hőerőműveket 6 darabot fognak telepíteni, hogy ezáltal talán 87%-ban úgy, ahogy meg lesz oldva, hogy a lakosság megfelelő minimális villamos energiához jusson.
Gondolom viszont, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik kvázi mindenüket elvesztették. Nem is elsősorban a lakás meg anyagiak, hanem egészen biztosan nagyon sokan vannak, akik közeli hozzátartozóikat veszítették el, családfenntartót, és ugye utána következnek még az anyagiak. Hogy tud gondoskodni vagy segíteni rajtuk a társadalom, állam vagy az önkormányzat?
Sajnos nálunk szintén a falunkban naponta, de szinte minden naponta valaki temetünk még hozzá a fiatalokat. Ami az anyagi segítséget illeti, ez megvan oda, tehát természetesen maga az állam is, maga a helyi önkormányunkat jelentősen segít anyagilag, és vannak bizonyos már pszichológiai keretek is, pszichológiai segítség is. Egy konkrét példát mondok, a feleségemnek a legközelebbi barátnője, szintén tanárnő, na ő neki a feje veszett ott 35 évesen, esett el a fronton, és a unokája külön ilyen pszichológiai segélyben részesült, talán valamilyen francia alap, vagy német alap, inkább francia alap, igen, ők ebben segítették, hogy az unokája végül is valahogyan ezt a nehéz időszakot pszichológiailag átvészelje, és a gyerek egyébként úgy, ahogy rendbe is jött, úgyhogy természetesen ez működik, de továbbra is ez azért minél tovább annál nagyobb szerintem gond lesz.
Milyen az adott körülmények között a lakossági morál? Nálunk a sajtóban nagyon gyakoriak azok a hírek, hogy a határvidéken, a máramarosi havasokból itt is, ott is gyűjtenek be Ukrajnából katonaság elől átszökött személyeket, Tiszába fulladt menekülőket találnak. Főként ezzel találkozik a hétköznapi ember. Legfeljebb még, ugye főleg a magyar sajtóból az szűrődik át, hogy ugye kényszer sorozás, most idézőjelben mondtam ezt, zajlik, és micsoda ellenérzéseket vált ki. Ehhez képest a te barátod, akit említettél, hogy nemrég halt meg, ugye önkéntes jelentkezett magyar nemzetiségüként, szóval vannak itt azért árnyalatok.
Természetesen, hogy vannak árnyalatok, biztos, hogy vannak olyanok, nem is egy, nem is két eset, hogy próbálnak átjutni, elmenekülni a sorozástól, de most azért én kényszer sorozásról nem beszélnék, mert nincs olyan ismerősöm, hogy behívták és rögtön viszik a frontra. Nem, különösen mostan, mivel tényleg sokan elestek, és valahogy pótolni kell, azért hát meg kell védeni gyakorlatilag Ukrajna jelentős részét. Ez eléggé komoly kérdés, de én járom gyakorlatilag az egész megyét, Kijevet. Engemet ilyen checkpointokon egy pár kor leellenőriztek, de én személyesen soha nem tapasztaltam azt, hogy most akkor erővel bárhova is voltak volna. Igen, ellenőrzik, ez van, meg azt is tudni kell, hogy nem mindenki pszichológiailag fel van készülve arra, hogy arcos legyen. Hát a nagyon jó barátom, Andris, mondjuk ő profi volt, és ő gyakorlatilag a kezdetén jelentkezett még február 24-én 2022-be is, tehát ő mondta, hogy ez eléggé komoly felkészültséget igényel, ami szerinte nem is talán egy-két hónap.
Na most a hasonló híradásokból, mint amilyenekről beszéltem, sokszor az szűrődik át, hogy kárpátaljai magyar igazából nem érzi sajátjának ezt az ügyet, hogy háború megharcolni azért az országért, megint idézem, ahol ő másodrendű állampolgár. Ezt hogy kezeljük?
Elsősorban abban van valami, igen, hogy Kárpátalján azért tegyük hozzá, hogy a háborút nem lehet érintni. Tehát Kárpátalját gyakorlatilag de facto nem érte egyetlen egy rakéta, egyetlen egy dróntámadás is, ott volt egy véletlen támadás Volosz környékén, de hát az gyakorlatilag Kárpátaljához még eléggé messze van. Na most ez szerintem a legnagyobb gond, ami benne van a pakliba, hogy ők nem érzik, hogy ez a saját hazájuk. Habár azt elismerik, hogy Kárpátalja az ő földjük, Kárpátalja az ő hazájuk, de kategórikusan nem értek egyet azzal, hogy másodrendű állampolgárok lennének. Ilyen nincsen. Inkább az a gond, és sajnos emiatt van az az úgynevezett, hát én inkább különbözésnek mondanám, elszigeteltség, hogy nem vagynak megfelelően integrálódva az ukrán társadalomba. De hozzáteszem, mikor Magyarországra kerülnek, ugyanaz a gond jön elő, és több magyarországi magyar említette nekem, hogy mikor próbálnak berendezkedni Magyarországon, ugyanúgy bizonyos gondokkal szembesülnek, tehát sajnos ez ahhoz vezet, hogy saját magukat, nem mondom, hogy mindenki, de a kárpátaljai magyarság jelentős része egyszerűen ki van rekesztve saját maga által, mind az ukrán, úgy a magyar társadalomból is. De sajnos ez van, elsősorban azért nincsenek adaptálódva, nem tudják a nyelvet. Sajnos azt kell, hogy mondom, hogy nem megfelelő szinten tudják se az ukrán nyelvet, se a magyar nyelvet. És ebben szerintem jelentősen változtatni kellene, és azért elmondanám azt is, hogy nemrég itt volt Nagy Imrének az unokája, egy hölgy, és ő meglátogatta a Harkovi megyében azt az alakulatot, amely alulról kezdeményezte, hogy fölvegyék Nagy Imrének a nevét, és nagyon meg volt lepődve, hogy ez alulról indult, és ott is vannak kárpátaljai magyarok, tehát azért van egy jelentős rész, aki Ukrajnát hazájának számítja, és mai napig is tudomásom szerint több mint 400-500 kárpátaljai magyar védi Ukrajnát a fronton.